Krisztusban, szeretett testvéreim! Olvastam, hogy amikor a múlt századnak az elején az indiai Nobel-díjas költő Rabindranath Tagore beutazta Európát, utazásának a végén azt írta naplójába, hogy Európában vasárnapi kereszténységet és hétköznapi pogányságot talált. Ugyancsak indiai, akit még idézni szeretnék, és az nem más, mint a nagy Mahatma Gandhi, a politikus, a gondolkodó, a békeharcos, az a valaki, akinek az ellenség, az angolok állítottak szobrot, és ez nem akármi, elmeséli ő is, hogy egy alkalommal Johannesburgban késő délután sétált egy protestáns lelkész barátjával, amikor egy bűnözőkből összeverődött banda rájuk támadt. Barátja a lelkész el akart szaladni, de Gandhi rászólt, vajon az önök Krisztusa nem azt tanítja, hogyha megütik az egyik arcomat, tartsam oda a másikat is. A bátor kiállás vajon nem fontosabb, mint a puszta életünk mindenáron való megmentése, és a lelkész elszégyelte magát, maradtak, aztán kaptak pár hazait, és azzal odébb álltak ők is. Ugyancsak Gandhitól szeretnék idézni még két mondatot, és az egyikre majd elmélkedésem során visszatérek. Azt mondja Gandhi, magad legyél a változás, amit a világban látni akarsz. Mély üzenet. Mert nagyon szeretnék, hogy megváltozna ez a világ körülöttünk, hogy ne olyan lenne, amilyen, hogy egy picit jó irányba mozdulna el, és elég sokat sopánkodunk is ezen. Nos, Gandhi megmondta egyértelműen a megoldást, magad legyél a változás, amit a világban látni kívánsz. Ha mindenki magán kezdi, akkor valóban más lesz a világ. És a másik gondolat, amire mondtam, majd később visszatérek, az így hangzik, a gyengék nem tudnak megbocsátani. A megbocsátás az erősek tulajdonsága. Nos, kedves testvéreim, sem Rabindranath Tagore, sem Mahatma Gandhi nem voltak keresztények. Bár mind a kettő nagyon komolyan tanulmányozta a kereszténységet, és mind a ketten a kereszténység értékeiről és Jézus Krisztusról nagyon szépen nyilatkoztak, mégsem kereszteltettek meg, nem lettek Krisztus egyházának a tagjai, mert mind a ketten fönnakadtak a nevükhöz méltatlan keresztények életén. Mind a ketten fönnakadtak a nevükhöz méltatlan keresztények életén. Úgy látták, amit mondott Mahatma Gandhi, illetve még korábban Rabindranath Tagore, hogy Európában, s ez ránk is érvényes, vasárnapi kereszténység és hétköznapi pogányság áll. Ugyanis, kedves testvéreim, a keresztény élet, a keresztényként élés nem lehet csupán egy szegmentuma az életünknek. A kereszténység egész életünket, utolsó porcikánkig igénybe vevő valóság. Nem lehetünk délelőtt keresztények, délután pogányok, vagy ahogy Tagore fogalmaz, vasárnap keresztények, hétköznap pedig pogányok. Ez valójában fából vaskarika. A keresztény normák szerint való élés, életformáló, egész valónkat átjáró, átalakító tényezővé kell, hogy legyen, kell, hogy váljon. És ezzel teljesen tisztában volt maga Pál apostol is. Ezért tovább folytatja az efezusi hívek számára elkezdett tanítást, a szeretettől átitatott gondolatokat, kiigazításokat. Valójában az elmúlt két vasárnap is ezekről elmélkedtünk, és úgy gondoltam, folytatnunk kell, mert annyira életbevágóan fontos dolgokat tárgyal az apostol, amelyeket át kell néznünk, át kell elmélkednünk, esetleg revidiálnunk kell a saját életünkbe, ha nem akarunk a keresőknek az útjába állni azzal, ahogy és amiként megéljük mi a magunk keresztény életét. Mert vannak körülöttünk kereső emberek, és ezeket nekünk nem szabad megbotránkoztatnunk, ezeket nekünk nem szabad fönntartanunk, hanem ellenkezőleg szép életünkkel vonzóvá kell tennünk számukra a keresztény életformát. Most a mai szentleckében ilyeneket mond az apostol, ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét. Vagyis mindazt a jót, szépet, amit a lelketek hangján hallotok, az Istentől van, azt próbáljátok megélni, próbáljátok annak mentén rendezni az életeteket, hogy vonzó legyen a keresztény élet. És egészen gyakorlatiasan mondja, legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás. És ennek a pozitív vonalát is megmutatja, inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Jézus Krisztusban. Úgy gondolom, kedves testvérek, hogy Pál apostol szerető figyelmeztetése örök időszerűséggel bír, nekünk szól, egyikünk sem mondhatja, hogy ez rám nem vonatkozik. Nekünk szól, hiszen valljuk csak be őszintén, milyen gyakran és hányszor szembesülünk a keserűség, az indulat, a haragtartás, a káromkodás, a szóváltás és egyéb emberi rosszaság lélekölő mérgével. A tegnap a Szent György tetőn megálltam, hogy kenyeret vásároljak, és hát az útnak a túlsó oldalán érdekes beszélgetésre lettem figyelmes, bár meg se hallottam volna, mert egész este betege voltam. 5-6 olyan 30-40 év közötti fiatal ember magyarul beszéltek szomorúságomra. Szívattak egy 80 év körüli öreg bácsit. Az öreg bácsi túltett a 30-40 éveseken csúnya beszédben. Nyomda festéket nem bíró alpári szavakat használtak. Nem tudom, nem is érdekel, milyen vallásúak, de magyarul beszéltek, és nem voltak barnák, vagyis a miénkek voltak, ez szégyen és gyalázat, és egész biztos meg voltak keresztelve mindenik. Itt szoktuk elpuskázni a jó nevünket, a jó hírnevét a kereszténységnek, amikor egy öreg ember is úgy beszél, ahogy akkor beszélt, hány ingerem lett, minden lett, alig vártam, hogy visszajöjjek az autóba is, kimenjek a nővérekhez elvégezni a szent misét. Nagyon szomorú voltam. És ilyennel annyiszor találkozunk, gondolom önök még többször, az élet adta alkalmak kapcsán. De ha visszatérünk a családba, a munkahelyi közösségbe, hány családban, hány munkahelyen, hány esetben robban ki, sokszor apróságokból olyan vita perpatvar, ahol a korábbi 5 elem, a keserűség, az indulat, a haragtartás, a káromkodás, a szóváltás jelen van, sőt, halmozottan jelen van. És hány esetet láttam, és önök biztos még többet láttak, amikor egy ilyen perpatvarva belehalt a házasság, belehalt a barátság, belehalt a jószomszédi viszony, vagy éppen a munkahelyi meghitt légkör. Hányszor van, hogy ilyen kirobbanó vitában olyan meggondolatlan vádakat vágnak egymás fejéhez, káromkodva, megkeseredve, indulattól felajzott lelkülettel, amelynek aztán gyűlölet és sok esetben élet végig tartó harag lesz a következménye. Szinte helyrehozhatatlan állapotba kerül ilyenkor a kapcsolat, a barátság, ami valójában szent dolog, vagy a testvéri viszony, vagy a munkahelyi együttlét. Nem is olyan régen hallottam, egyik reggel el is mondtam a kollégáknak, és helyeselték, azt mondták, hogy akkor tudod meg, ha ki volt a testvéred, ha az örökségen osztoztodni kell, akkor tudod meg, hogy ki volt a házastársad, ha válóperre mész vele a törvényszékre, és akkor tudod meg, ki a barátod, ha bajba kerülsz. Ezek szomorú dolgok. Ezek mind-mind elejét lehetne venni. Bizonyára többen hallották a Nobel-díjas írónak, Gabriel García Márqueznek a nevét, annak idején a 100 év magány című regényét nálunk is lefordították, és lehetett olvasni, be lehetett szerezni. Van egy másik híres regénye ennek a Nobel-díjas írónak, Szerelem a kolera idején, ez a címe ennek a regénynek. Ebben a regényben arról van szó, hogy egy közönséges szappan miatt majdnem tönkrement a házasság. A család úgy osztotta be az életét, hogy tudta mindenki a maga dolgát. A feleségnek volt a dolga, a fürdőszoba tisztántartása is, a WC-papír odarakása, meg az új szappan kitétele. És egy alkalommal azzal vádolta meg a feleségét a férj, hogy már egy hete szappan nélkül mosakodok, mert nem tettél új szappant, miha neki lehullott volna a gyűrű az ujjáról, aki vesz egy másikat. A feleség nyilván tagadott, hogy nem igaz, hazudsz, én kitettem a szappant, és ebből olyan vita lett, hogy 7 hónapon keresztül külön szobába aludtak, azután is úgy ültek le asztal mellé éveken keresztül, hogy egy szót nem váltottak egymással, és azzal fejezi be a regényt Márquez, és ezt szó szerint idézem, és még az öregkor éveiben is óvakodtak attól, hogy ezt az esetet fölemlegessék, mert az éppen hogy csak befolt sebeiktől újra kiserkent volna a vér, mintha friss sebek lettek volna. Közönséges szappan. De hány ilyen közösséges szappanon szoktunk elcsúszni? Vagy csúsznak el a kapcsolatok, és mennek tönkre? Vagy pedig amíg tönkre mennek, addig olyasmiket vágunk egymás fejéhez, ami szégyen és gyalázat, hogy egyáltalán megtörténhet emberek között. Az ember áll és kérdi, hogy hogyan tehet tönkre egy házasságot, egy közösséges szappan. Úgy, kedves testvérek, hogy egyik sem hajlandó kimondani, álljunk meg, ez így nem mehet tovább, sajnálom, kérlek, bocsáss meg. Szoktam mondani házassági felkészítőkor a fiataloknak, hogy lehetetlen, hogy össze ne kapjanak, de akinek hamarabb megjön az esze, az mondja ki bátran, hogy bocsáss meg, buta voltam, ostoba voltam, és ezzel helyre lehet hozni sok mindent. Hogy mondta Mahatma Gandhi, a gyengék nem tudnak megbocsátani, a megbocsátás az erősek tulajdonsága. És Pál apostol nagyszerű példát hoz a híveinek. Kit is hozhatna példaként szóba, mint éppen Jézust? Őt kínálja követendő példának. Azt mondja, legyetek az ő követői, éljetek szeretetben. És nagyon jól tudjuk Jézusról, hogy élete során mennyi bántásban volt része, és ő soha meg nem bántott senkit. És ha nézzük a szenvedésnek a hetét, a vérrel verítékezést, a megostorozást, a tövissel való megkoronázást, a lemeztelenítést, a kigúnyolást, a keresztre feszítést, és ott a kereszten azt mondja, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek, vagyis ő keres mentséget azoknak, akik bántják őt. Nem szidalmaz, ez benne van különben a Messiás Zsoltárban, amit nagypénteken olvasunk, nem szitkozódik, nem átkozódik, nincs megkeseredve. Ő keres mentséget azoknak, akik bántják őt, és végül megbocsát, mert hát ez az igazi szeretet. Igaza van tehát Mahatma Gandhinak, idézem most már harmadjára, a gyengék nem tudnak megbocsátani, a megbocsátás az erősek tulajdonsága. És nekünk keresztényeknek, kedves testvérek, ha szánkra merjük venni a mi atyánkot, ha van bátorságunk elimádkozni a Jézus tanította imát, akkor kéznél kell legyen a megbocsátás, akkor meg kell tudnunk bocsátani, mert azt imádkozzuk, hogy Uram, úgy bocsáss meg nekem, ahogy én megbocsátok a többieknek, és ha én nem tudok megbocsátani a többieknek, akkor egyáltalán nem remélhetek Urunk bocsánatában. Ezért tehát nagyon fontos kerülni a keserűség, az indulat, a harag, a káromkodás, a szóváltásnak a perceit. Gondoljunk arra, hogy Tagore és Mahatma Gandhi fennakadt a keresztények rossz példáján. Nem lettek keresztények, mert hát nem tudták összeegyeztetni a tan és az élet közti feszültséget, az ott tátongó szakadékot. Egy alkalommal Jézus azt mondja az evangéliumban hallgatóinak, ne félj, te kisded nyáj. Ezzel mintegy meg is határozta Jézus azt, hogy a kereszténység sosem lesz tömegek vallása. A kereszténység mindig a keveseknek lesz az életformája, a meggyőződése. Ebből világosan következik, drága jó hívek, hogy nem baj az, ha kevesen vagyunk. Nem baj. De jaj annak, aki oka, hogy egyel is kevesebben vagyunk. Nem baj az, ha kevesen vagyunk. De jaj annak, aki oka, hogy egyel is kevesebben vagyunk. Jaj, ha olyan szülő voltam, hogy a gyermekem nem kér az én Istenemből, akkor oka vagyok annak, hogy egyel kevesebbek vagyunk. Jaj annak, ha úgy élek, hogy megbotránkoztatok másokat, ha útjába állok a keresőknek. És ezen végképpen gondolkozzunk el. Ismétlem, és befejezem, nem baj, ha kevesen vagyunk, de jaj, ha oka vagyok, hogy egyel is kevesebben vagyunk. Amen.